Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
A kommunizmus áldozataira emlékezünk ma, az új köztemető 300-as parcellája is nemzeti emlékhely lett.
Szabálytalanságok a jegybanknál, a parlamenti vizsgálóbizottság szerint nem adhatott volna adatokat az IMF-nek.
Harmadfokú árvízkészültség, az Ipolyon már több házat homokzsákokkal kell védeni.
8-an maradtak, megvannak a dal szombati döntőjének résztvevői.
Nem időszerű az önkényuralmi jelképek tiltásának feloldása.
Ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján a Rákoskeresztúri új köztemetőben, ahol Boros Péter volt miniszterelnökkel és Tarlós István főpolgármesterrel együtt avatta fel a nemzeti emlékhelyet jelölő emlékoszlopot.
A kormányfő beszédében hangsúlyozta, egy olyan országot kell építeni, ahol senkit sem lehet hátrányosan megkülönböztetni, neme, származása, vallása, politikai nézete, nemzeti vagy nyelvi hovatartozása miatt. Az országgyűlés 2000-ben nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le és hurcolták el jogellenesen Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a Szovjetunióba.
Mostantól a Rákoskeresztúri új köztemető 300-as parcellája is nemzeti emlékhely. Itt nyugszanak azok, akiket 1945 és 1956 után hamis vádak alapján ítéltek el és végeztek ki.
Emlékezés és emlékezet nélkül nem létezhet sem család, sem közösség, sem nemzet.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján a miniszterelnök azt mondta, egy olyan országot kell építeni, ahol senkit sem lehet hátrányosan megkülönböztetni neme, származása, vallása, politikai nézete, nemzeti vagy nyelvi hovatartozása miatt. Orbán Viktor kijelentette, nem időszerű az önkényuralmi jelképek tiltásának feloldása.
Még egyetlen ember él Magyarországon, akit a diktatúra jelképét viselő emberek hurcoltak el, vagy kínoztak meg, addig az ilyen jelképek tiltásának feloldása nem időszerű, és szemben áll mindazzal, amit hazánk új alaptörvénye emberi méltóságként meghatároz.
Orbán Viktor és Boros Péter volt miniszterelnök, a köztemető nyitott sírjánál gyújtott mécsest az áldozatok emlékére.
Soha többé ne forduljon elő!
Boros Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke azt mondta, soha többé nem kerülhet az ország olyan helyzetbe, amelynek ártatlanok ezrei esnek áldozatul.
A mai nap az emlékezésé.
Az országgyűlés ülése is emlékezéssel kezdődött. A házelnök azt mondta, a vörös csillag önkényuralmi jelkép, amelynek többes jelentése is van.
A magyarok többsége számára ez is, mint minden kommunista, államszocialista jelkép, valóban többes jelentéssel bír. A vörös csillag keresztény ellenes, magyar ellenes, szabadság ellenes, ezért életellenes. A nemzet ellen elkövetett gyilkossági kísérlet szimbóluma, és az is marad.
A kommunizmus és a nemzeti szocializmus is emberiség elleni bűnöket követett el, jelképeik pedig az eszmét népszerűsítik. Ezt már az igazságügyi miniszter mondta a terrorházában.
A magyar közvéleményben és az európai közvéleményben is a kommunizmus és a nemzeti szocializmus, beleértve a nyilas keresztes mozgalmat is, olyan demokrácia és emberellenes rendszerek, amelyeknek a visszatértétől mindig is félnünk kell.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter közölte, éppen ezért már dolgoznak egy olyan jogi megoldáson, amely megtiltja az önkényuralmi jelképek használatát.
Kétszeresére emelik a kommunizmus áldozatainak juttatásait, hangzott el egy mai megemlékezésen, amelyen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János a miniszterelnökséget vezető államtitkár is. Erről Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke tájékoztatta az MTI-t. Közleményében azt írta, az 1945 utáni politikai rabok és kényszermunkások három társadalmi szervezetet tájékoztatót kapott arról, hogy a juttatások idei 50%-os, jövőre pedig újabb 50%-os megemeléséről a közelmúltban hozott döntést a kormány.
A lakosság többsége nem ért egyet azzal az alkotmánybírósági döntéssel, amely megsemmisítette az önkényuralmi jelképek használatát tiltó büntető törvénykönyvi rendelkezést a Századvég Alapítvány friss közvéleménykutatása szerint. A megkérdezettek 51%-a nem értett egyet, 26%-a egyetértését fejezte ki, 23%-uk pedig nem nyilatkozott az AB döntéséről. A kutatás megállapította, hogy a lakosság 73%-a hallott a döntésről.
Áder János köztársasági elnök és felesége a terrorházánál emlékezett a kommunista diktatúra áldozataira. Az áldozatok falához több százan jöttek el. A múzeumban ismert emberek tartottak tárlatvezetést.
Ugyanaz a kép van. Most már utca van róla elnevezve.
Ilona a férje képe előtt gyújtott Mécsest a terrorházánál. Géczi József részt vett az 1956-os forradalomban, ezért két évvel később kivégezték.
Végig kísért az életemen. Ez nem múlt el. Kikértem a levéltárból az iratokat, 88-ig még megfigyelés alatt voltam.
Napközben több százan gyújtottak Mécsest a terrorházánál. Ez volt az ÁVU épülete az 50-es években. Ez a férfi már akkor is itt lakott.
Láttam a falba kapaszkodókat, ahol vallatták ezeket az embereket, és ott szűrődött ki a jajgatás.
Az emléknapon a terrorházát ingyen lehetett látogatni. A fiataloknak ismert emberek tartottak rendhagyó tárlatvezetést.
Szomorúan tapasztaltam, hogy barátaim is voltak, akik adtak róla jelentéseket.
Nagy Feru énekes előadó művész. Gyerekkorában naponta beszélt szüleivel a kommunista rendszer visszásságairól. Ezeket akarta átadni a fiataloknak.
A történelmi információkat, ha most elültetjük benne, akkor az valahol ott marad, valahol egy fájlba elmentik, és akkor egyszer adott helyzetben előveszik.
Ez a férfi alig ismerte eddig ezt a korszakot.
Régi emberek a mostani emberekhez képest nagyon erősek, tudatosak voltak, és nagyon tudták, hogy mit kell tenniük.
A terrorháza főigazgatója a Budapestre akkreditált diplomatákat vezette körbe. Horváth János országgyűlési képviselő nyilas és kommunista börtönben is raboskodott. Azt mondja, kegyetlenségben és módszereikben nagyon hasonlítottak egymásra.
És a módszereik ugyanazok a talpalások és csavarások és elektromos kezelések és aztán, hogy életre keltsék az agyonvert embert, ugyanazokból a vödrökből vizet öntöttek rám, hogy tovább kínozhassanak.
Áder János köztársasági elnök és felesége is gyertyát gyújtottak az áldozatok falánál, és néma főhajtással emlékeztek a kommunista diktatúra áldozataira.
A Fidesz közleményében azt írta, a kommunizmus nem csak a múlt, mindaddig újra és újra szembe kell néznünk vele, amíg a köztünk élő kommunisták ezt nem teszik meg. Mesterházi Attila az MSZP elnöke közleményében nem csupán a nemzeti, de az egyetemes történelemnek is soha el nem évülő legsötétebb pillanatai közé tartozónak nevezte a kommunizmus bűneit. A Fidesz frakcióban ülő kisgazda politikusok Kovács Béla szobránál helyeztek el koszorút, leróva tiszteletüket az igazságtalanul meghorcolt kisgazda politikus emléke előtt. A KDNP a Gyorskocsi utcai börtönfalán lévő emléktáblánál emlékezett. Bagdi Gábor főpolgármester helyettes a meggyalázott vallásos emberek, papok és szerzetesek szenvedéseire hívta fel a figyelmet. A Jobbik Veszprémben az 1958-ban kivégzett Brusznyai Árpád emlékművénél tisztelgette az áldozatok emléke előtt. Koszorúkat helyeztek el és mécseseket gyújtottak.
Országszerte emlékeztek a kommunizmus áldozataira. Sopronban az 1919-es vörös terror egyik utolsó áldozatának síremlékénél hajtottak fejet. Salgótarjánban és Miskolcon az iskolások is megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól.
Itt végig, ezen az úton, ahol mi most idáig elérünk, itt végig kísérték ezt a két bilincselt rabot, 6 felfegyverre töltött puskás katona.
Szántó Róbert főhadnagy egyik hozzátartozója azt mutatja, hol lőtték agyon a vörös terror egyik utolsó soproni áldozatát 1919-ben. Sopronban ezért a temető a megemlékezések helyszíne.
Ez a sírhely a helyszíne az emlékezésnek, a kommunizmusnak és a fasizmusnak, mindkét 20. századi rémuralomnak az áldozatairól igenis emlékezni kell, és nem elégszer el kell mondani, hogy mi is történt.
Egy korszak attól lesz múlt, hogy megírják.
Salgótarjánban az 56-os sortűz mártírjainak emlékművénél hajtottak fejet. Itt nem csak a kommunista diktatúra mártírjaira, de az 56-os sortűz salgótarjáni áldozataira is emlékeztek. Sok fiatal diák is ott volt a gyászünnepségen.
Nagyon szomorúnak tartom, hogy ez történt ezekkel az emberekkel, de viszont jó dolognak tartom, hogy együtt emlékezzünk rájuk.
A legtöbb iskolában is megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól. Az egyik miskolci középiskolában például fényképeket és tárgyi emlékeket állítottak ki. Az oktatási intézményekben 2001 óta tartanak megemlékezést február 25-én. Annak emlékére, hogy 1947-ben ezen a napon tartóztatták le és hurcolták el jogellenesen a szovjet katonák Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát.
A kommunizmus áldozatai előtt hajtanak fejet ezekben a percekben a Lánchíd budai hídfőjénél, ahol ott van a helyszínen Hevér Lóránt. Szervusz Lóránt, hogyan emlékeznek?
Több ezer mécsest gyújtottak meg az elmúlt 40 percben este 7 órától. Jó estét kívánok, szervusztok! Itt a Lánchíd tövében, a BEM rakparton. A rakpart oldalában még mindig égnek ezek a mécsesek. Azok az emberek jöttek el, akiknek fontos megemlékezni a kommunista diktatúra áldozatairól. Beszédek nem voltak, arcok viszont voltak, olyan arcok, akik megélték a diktatúrát, és olyan arcot, akiknek a hozzátartozói megélték, vagy esetleg áldozatai lettek a vörös terrornak. A mai este folyamán tehát azokat az embereket várják ide, akiknek fontos a közös megemlékezés.
Hevér Lóránt köszönjük szépen!
Szabálytalanságokat követett el működése során a Magyar Nemzeti Bank, ez áll a Parlament Költségvetési Bizottságának ma elfogadott határozatában. A 18 igen és 4 nem szavazat mellett elfogadott határozat indoklása alapján az MNB megsértette a hitelintézeti törvény előírásait, amikor a 7 legnagyobb bank finanszírozási helyzetéről hetente küldött adatokat az IMF-nek.
A Magyar Nemzeti Bank működése során szabálytalanságokat követett el.
Ezt állapította meg az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága, miután meghallgatták Simor Andrást, a jegybank elnökét. Az ülés elején Domokos László ismertette az állami számvevőszék jelentését. Az ÁSZ elnöke szerint az MNB nem tartotta be az iratkezelési szabályokat, és a 7 legnagyobb magyar kereskedelmi bankról a hitelintézeti törvényt megsértve szolgáltatott adatokat a Nemzetközi Valuta Alapnak.
A Nemzeti Bank az észrevételében leírta szerint nem vitatja, hogy az üzleti titoknak minősülő adatokat is átadott az IMF-nek.
A jegybank elnöke szerint Magyarország gazdasági érdekei miatt adták át az információkat.
Tény, hogy nem volt kötelező az adatokat olyan részletezettségben megadni, ami felfedi magánszemélyek vagy vállalatok ügyleteit. De mi sem magánszemélyek, sem vállalatok ügyleteit nem fedtük fel. Csak bankokról adtunk információkat.
Az ülésen az MSZP Simor András mellett érvelt.
Nem a jegybank tekintélyét, hanem sajnos az ÁSZ tekintélyét csökkentették ezek a megállapítások és az ezek körüli felhangok.
Simor András szerint nem sértettek törvényt, azt azonban elismerte, hogy csak utólag kérték ki a bankok beleegyezését az adatok átadásához, előzetesen nem.
Emberi mulasztás folytán elmaradt.
A vita ezután arról folyt, hogy határozatban marasztalja el a bizottság a jegybankot.
Nem sértette meg a hitelintézetekről szóló törvényt.
A kijelentésre az állami számvevőszék elnöke reagált.
Világosan szeretném tenni, hogy a hitelintézeti törvény önökre is vonatkozik. Ez önmagában minősíti egyébként a jegybank elnök 6 év után ezt a kérdést fölteszi.
A bizottság végül elfogadta azt a határozati javaslatot, amely szerint a jegybank szabálytalanságokat követett el.
Megtörtént az a jogszabálysértés, amely egyrészt a hitelintézetekről szóló törvény szakaszait sérti, másrésztről pedig a statisztikai törvénynek a rendelkezéseit is sértette. Ezen túlmenően az iratkezelési szabályzata sem volt megfelelő a Magyar Nemzeti Banknak.
A BRFK az ügyben hivatali visszaélés, valamint gazdasági titok megsértésének gyanúja miatt indított nyomozást a múlt héten ismeretlen tettes ellen.
Az idei a növekedési fordulat éve lesz Magyarországon, ezt a külkapcsolatokért felelős államtitkár mondta az Amerikai Kereskedelmi Kamara budapesti rendezvényén. Szijjártó Péter hozzátette, ennek érdekében a kormány elősegíti a háztartások elkölthető jövedelmének növelését, folytatja a keleti nyitás politikáját, stratégiai megállapodást köt a Magyarországon működő nagyvállalatokkal, illetve támogatja a kis- és középvállalatok exportját.
Tájékoztatási akciósorozatot indít a kormány, hogy ismertesse az elmúlt 2,5 évben elért eredményeket. A következő 1 hónapban minden háztartásba eljuttatnak egy tájékoztató füzetet, ezen kívül óriás plakátokon, televíziókban, rádiókban és a nyomtatott sajtóban, valamint online felületeken is beszámolnak az eredményekről. Gyirószász András kormányszóvivő azt mondta, az elmúlt 2,5 év eredménye az, hogy Magyarország ma jobban teljesít, és nem csak az előző kormányoknál, hanem sok európai országnál is.
Az elmúlt 2,5 évben lényegében a magyar kormány cselekedetei következtében számtalan területen átalakítások mentek végbe. Az ország lényegében megújult, akár az oktatás, akár az egészségügy, a közigazgatás, vagy a nyugdíjrendszer tekintjük, illetve a gazdaság is új alapokra lett helyezve. Lényegében ennek az elmúlt 2,5 évnek az eredménye az, hogy Magyarország ma jobban teljesít.
Egyértelművé kívánom tenni az amerikai kongresszusban, hogy Magyarországon a demokrata erők egybehangzóan szemben állnak az antiszemitizmussal, mondta Washingtonban az MT-nek Fellegi Tamás. A volt nemzeti fejlesztési és tárca nélküli miniszter szerdán tanúként szólal fel az amerikai képviselőház külügyi bizottságának egy az európai antiszemitizmus ügyében tartandó meghallgatásán. Fellegi Tamás elmondta, a magyar parlamenti felszólalásokban az antiszemita megnyilvánulások szinte kizárólag a Jobbik politikusainak irányából jönnek. Ez azért fontos, mert a nemzetközi politikában és a sajtóban is előfordul, hogy ezeket megpróbálják a kormányzó erőkhöz kötni.
Mély szegénységben élő gyerekek megsegítésére indul program 6 kistérségben. Az Együtt Egymásért elnevezésű projekt célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyt kapjanak a felzárkózásra. Nem csak velük, hanem szüleikkel is szakemberek foglalkoznak majd. Az emberi erőforrások minisztere azt mondta, a politika felelőssége, hogy akár mekkora szegénységbe születik egy gyermek, ki tudjon lépni belőle.
Gyere, nézd, kóstold meg, babgulyás!
10 gyermeket nevel ez az édesanya, mély szegénységben élnek. Csak a Jánoshalmi kistérségben csak nem 30%-os a munkanélküliség, ezért sok a szegény család. Ez a kistérség egyike annak a 6-nak, ahol most elindul az Együtt Egymásért felzárkóztató program.
A legkorábbi gyermekkortól, tehát gyakorlatilag a születéstől, sőt bizonyos szempontból még ebben a várandósoknak a gondozása is benne van, foglalkozunk azokkal a családokkal, ahová a gyerekek születtek, viszont a mély szegénység megakadályozza ezt, hogy ezekből a gyerekekből valóban olyan polgárok, olyan felnőttek tudjanak lenni, akik eséllyel indulnak az életben.
Nem csak a gyerekekkel, a szülőkkel is foglalkoznak majd, azt is tanítják nekik, hogyan tudnak megfelelően gondoskodni gyermekeikről. Például azzal, ha otthon zöldségeket termelnek.
Lesz tanoda jellegű szolgáltatás, és a program keretén belül ebben pedagógusok fognak foglalkozni a gyerekekkel, és amiben hátrányt szenvednek, amiben a szülő otthon nem tud segíteni, abban nyújtunk majd segítséget.
A 3 éves programba hamarosan új kistérségeket is bevonnak. Ezzel a módszerrel legalább 20 000 szegénységben élő gyermeken próbálnak segíteni.
Magyarország jobban teljesít a gyermekszegénység elleni küzdelemben is a kiemelt családpolitikának köszönhetően, írt a közleményében Róna Szilkiné Keresztes Mónika. A fideszes képviselő hozzátette, a Gyurcsány-Bajnai kormányok nyomorba taszították családok 100 000-eit, a gyermeknevelés pedig nemhogy segítették, hanem büntették. A Fidesz ezzel szemben a gyermeket nevelő szülőknek megad minden támogatást.
Megnyílt az ország első vállalati családi napközije Budapesten. Egy irodaházban alakították ki, az ott dolgozók vihetik oda 6 év alatti gyermekeiket. A családi napközik lényege, hogy a kisebb csoportokban a bölcsödéknél és óvodáknál hosszabb nyitvatartással várják a gyerekeket. A kisgyerekes anyák így könnyebben visszatérhetnek dolgozni.
Az 1 éves Beatrix heti néhány órát tölt az egyik óvodai irodaház céges családi napköziében, amíg az édesanyja dolgozik. A játszószobába bármelyik bérlő vagy környéken lakó szülő beviheti a gyerekét. Ugyanúgy működik, mint a többi családi napközi, csak a helyszíne különleges.
Nem egy különálló épületben lett kialakítva, hanem egy irodaház egyik irodájában, így ezzel meg tudjuk azt mutatni, hogy egy családi napközi létrehozásához tulajdonképpen egy-két gyerekszobára és egy külön vécére van szinte csak szükség.
Magyarországon több mint 1000 családi napközi működik. Ezekben maximum 7 fős csoportokban, a bölcsödéknél és óvodáknál hosszabb nyitvatartással várják a gyerekeket. A cégek azonban még nem hoztak létre ilyeneket. A kormány tavaly 8 milliárd forinttal támogatta a munkahelyi családi napközik kialakítását, a pályázatok elbírálása a közeljövőben várható. A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos szerint a céges családi napközik nagy segítséget jelenthetnek a kisgyerekes anyukáknak.
A családi napközik egy olyan plusz rugalmas lehetőséget biztosítanak a 0-3 éves korú gyerekek elhelyezésével kapcsolatosan, ami mindenféleképpen kiegészítője tud lenni a bölcsödének.
Magyarországon tavaly óta folyamatosan emelkedik a női foglalkoztatottak száma. A 6 év alatti gyereket nevelő nők közül azonban még mindig csak minden harmadik dolgozik.
Továbbra is csak lakcímkártyát kérnek a 3 éves gyerekek szüleitől az óvodai beiratásnál, mondta a Híradónak a közoktatásért felelős helyettes államtitkár. Glovicki Zoltán hozzátette, a múlt héten több helyen is tévesen jelent meg az az állítás, hogy a beiratkozás feltétele az, hogy a kicsiknek fényképpel ellátott személyigazolványuk legyen. Az óvodai beiratkozáskor azonban az a feltétel, hogy a szülők a gyerek azonosítására alkalmas iratot mutassanak be. Ennek megfelel a gyermek nevére kiállított lakcímkártya is.
A jogszabályok itt egy olyan dokumentumot kérnek, amely a gyermek személy azonosítására, illetve a címének igazolására alkalmas. Ez ma Magyarországon és évek óta a lakcímkártya. A lakcímkártya egy olyan dokumentum, amely a gyermekeknek ma már a születésük után rögtön jár, és ezeket ki is adják a megfelelő hivatalok.
Ismert művészek és politikusok is csatlakoztak az Egy közülünk elnevezésű európai polgári kezdeményezéshez. Ennek célja, hogy az unió lakosságát mozgósítva 1 millió aláírás gyűjtsenek össze, és hogy az Európai Bizottság kimondja, az emberi élet a fogantatással kezdődik. Azt szeretnék elérni, hogy az unió a jövőben ne támogasson olyan kísérleteket, amelyeket emberi embriókon végeznek.
Az Európai Unió 2010-ben 239 millió eurót, vagyis nagyjából 70 milliárd forintot fordított 38 őssejtkutatási programra. Ezek közül 12-ben embriókon végeztek kísérleteket. A kutatások eredményei különböző gyógymódokhoz segítik az orvosokat, de közben az embriók elpusztulnak.
Biztatjuk az orvosokat, hogy találjanak olyan módokat, hogy ne kelljen embriókat elpusztítani az orvosi beavatkozások és kísérletek során.
Az emberi élet a fogantatással kezdődik.
Az embrionális kutatások ellen küzd az Egy közülünk európai polgári kezdeményezés. Ha egy év alatt sikerül legalább 7 tagállamban összesen 1 millió aláírás gyűjteniük, akkor javaslatot tehetnek arra, hogy az unió a kezdettől fogva biztosítsa az élethez való jogot, és a jövőben ne támogassa az ilyen típusú kísérleteket. A kezdeményezést ismert művészek aláírásukkal támogatták.
Icipici magból ered minden élet, és abban a magban a Jóisten teremtő energiái vannak. És már benne vannak azok az üzenetek is, amivel minket és minden élőlényt a világra küld.
A magzati életvédelmének fontosságát hangsúlyozta Semjén Zsolt is. A miniszterelnök helyettes több képviselő társával együtt állt a kezdeményezés mellé.
A társadalomnak azt a részét, akik magzati korukat élik, akik a legkiszolgáltatottabb és legjogfosztottabb kisebbség, az ő szempontjainknak is adjunk hangot.
Az Európai Unió tagállamaiban eddig 100 000 aláírás gyűjtöttek össze. A kezdeményezéshez anyák napjáig az interneten is lehet csatlakozni a www.egyközülünk.hu oldalon.
3 méter magas támfal és hatalmas földtömeg zúdult a járdára az éjszaka Budán a Bajorgizi Színész Múzeumnál. Az omlást az olvadás és az esőzések miatt felázott föld okozhatta. A katasztrófavédelem keresőkutyákkal vonult ki a helyszínre, a romok alatt nem találtak sérülteket.
Így néz ki most a Bajorgizi Színész Múzeum bejárata, ahol az éjszaka egy 3 méter magas kőtámfal és több köbméternyi föld zúdult a járdára 20 méter hosszan. A nagy csattanásra a közelben lakók is felfigyeltek.
Olyan zörejt hallottam, minthogyha egy hólavina lejön a tetőről, és döbbenten láttam, hogy az egész leolvad. Semmilyen előjele nem volt.
Annyi törmelék borította be a járdát, hogy senki nem tudta, van-e sérült a kövek alatt. A katasztrófa védelem ezért kereső kutyákkal vonult ki a helyszínre.
Kutyáknak ilyenkor az a feladata, hogy esetlegesen a romok alatt, a föld alá került személyeket megtalálják. Szerencsére nem találtak senkit, személyi sérülés nem történt.
A vizsgálatok szerint az omlást a sok eső miatt felázott föld okozta.
Rendszeres ellenőrzéseket végzünk pont emiatt, mert tudható az, hogy ennek a földnek tényleg nagyon nagy súlya van, tehát abban biztosak vagyunk, hogy emberi mulasztás nem történt.
A járdaszakaszt biztonsági okokból lezárták, azt egyelőre nem tudni, mikor állítják helyre a kerítést.
8 ház udvarát öntötte el a megáradt Ipoly folyó, 29 embernek el kellett hagynia otthonát a Nógrád megyei Ipoly Tarnócon. A településen harmadfokú készültséget rendeltek el, a házak bejáratát homokzsákokkal védik. Az ártéri ingatlanokat 3 év alatt 7-szer öntötte el a víz.
Folyamatosan pakolják a homokzsákokat az ipolytarnóciak. A megáradt folyó 8 ház udvarát öntötte el.
Nagyon nagy víz vesz minket körül, meg is ijedtünk, mert még hajnal 2-kor nem volt itt a víz, 5 órakor. Kinéztem az ablakon, és már akkor itt volt a víz.
Az áradást a sok eső és a nagy mennyiségű hó gyors olvadása okozta. A településen harmadfokú készültséget rendeltek el.
A Nógrád megye katasztrófavédelmi igazgatóság 3000 darab homokzsákot bocsájtott Ipolytarnóc önkormányzat részére, amelyből tegnap 6 köbméter homoknak a bezsákolása lett elvégezve.
A kitelepített családok rokonokhoz vagy a faluban kialakított melegedőbe költöztek, ahová élelmiszer adományokat visz a Vöröskereszt.
A katasztrófavédelemmel konzultált, úgy döntöttünk, hogy estére senki nem maradhat a Rákóczi úti otthonába, úgyhogy mindenkit ki kell, hogy telepítsünk, vagy ismerőshöz, vagy pedig az önkormányzat által felajánlott átmeneti szállóra kell, hogy elhelyezzük.
A lakók várhatóan 4-5 nap múlva térhetnek vissza, addig a rendőrök fokozottan őrzik az ingatlanokat. A katasztrófavédelem és a vízügyi igazgatóság szakemberei folyamatosan figyelik a folyó vízszintjét. Az elmúlt 4 órában mindössze 10 cm emelkedett, várhatóan a késő esti órákban 415 cm-en tetőzik majd. A híradót Balogh Katalin tudósította Ipolytarnócról.
Sok meglepetéssel szolgált az idei Oscar-gála, amelyen immár 85. alkalommal adták át az Amerikai Filmtudományi és Filmművészeti Akadémia díjait. A legjobb film az Argo akció lett, a legjobb rendező pedig a tajvani származású Ang Lee.
Először csendült fel élőben a legújabb Bond film főcímdala, amelyért a brit énekesnő Adele szerzőként vihette haza az aranyszobrocskát. Egy másik ifjú tehetség, Jennifer Lawrence mindössze 22 évesen nyerte el a legjobb színésznőnek járó díjat a Napos oldalban nyújtott alakításáért. Élete első Oscarját egy másfajta alakítással tette emlékezetessé. Harmadszor lett a legjobb férfi főszereplő, ezzel rekordot állított fel Daniel Day-Lewis, aki az Egyesült Államok 16. elnökét személyesítette meg Spielberg Lincoln című filmjében. Fogalmam sincs ez, hogyan történhetett, annyi bizonyos, hogy egész életemben nagyon szerencsés voltam, mondta a díjjal a kezében. Az este egyik nagy meglepetése volt, hogy a legjobb film címét élő kapcsolásban a Fehérházból jelentette be Michelle Obama. Ben Affleck a 79-es iráni forradalom alatt túlszulejtett amerikaiak kiszabadításáról szóló Argo akció rendezőjeként ugyan nem kapott jelölést, producerként viszont elvitte az Oscart. Maximálisan elismerem a másik 8 jelölt film alkotóit is, akiknek legalább annyira lenne joguk itt állni, mint most nekem, mondta Affleck. Ang Lee rendezőként második Oscarját vitte haza a 11 kategóriában jelölt Pi életéért. Másodszor kapott díjat az osztrák Christoph Waltz is, mint legjobb mellékszereplő. A legjobb női mellékszereplő Anne Hathaway lett. Csak nem 20 évvel a Ponyvaregény után újabb elismerést kapott forgatókönyvíróként Quentin Tarantino a Django elszabadulért. Michael Haneke drámája, a szerelem pedig az idegen nyelvű filmek kategóriájában győzedelmeskedett.
Díjra pályáznak mások is, igaz zeneire, megvan az a 8 előadó, akik a dal szombati döntőjébe kerültek. Tegnap Radics Gigi, Vastag Tamás, Bajalex és az Agárdi Szilvia Páldénes kettős jutott be a fináléba. A szombati és a vasárnapi középdöntőt is több mint 1 millióan nézték.
Rendhagyó stílusával hívta fel magára a figyelmet Bajalex. Az elődöntőből a közönség juttatta tovább, a zsűrit most is megosztotta.
Csak baromira nem tudom, hogy erre van-e szüksége a világnak, vagy nem, de 3 héttel ezelőtt azt mondtuk, hogy welcome, Alex. És nem tudom, hogy mikor fogjuk azt mondani, hogy bye, Alex.
A nézők ismét bizalmat szavaztak neki, így ő az egyik, aki a dal döntőjébe jutott a vasárnapi középdöntőben. A mezőny egyetlen duettjét Agárdi Szilvia és Pál Dénes adták elő. Ők is végig izgulták az adást, de megérte. csatlakozhattak a legjobb 8 előadóhoz. A zsűri döntése alapján ott lesz még a döntőben Radics Gigi dala, az Úgy fáj.
Régóta vártam már.
És Vastag Tamás előadásában a Holnaptól. A döntőbe már szombaton is bejutottak négyen, így alakult ki a 8-as mezőny. A végső összecsapás március 2-án ezen a héten szombaton lesz látható élőben az M1-en és a Duna World-ön. A versenyt a Dal honlapján és mobiltelefonos alkalmazáson is élőben lehet majd követni.
Most jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés.
Most egy filmet láthatnak, Drága besúgott barátaim címmel.
Az este 5 perccel 10 előtt kezdődik Gulyás Istvánnal, a műsor vendége lesz Simon András jegybankelnök, és téma a kommunizmus áldozatainak emléknapja is. A késő esti híradóban pedig majd Miklós várja önöket.
Éjfél előtt 5 perccel.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.